Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
Mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Szép délutánt kívánok! A kapcsolódjunk első augusztusi adásában Íj és Lénárd invitál a Farkasgyepű Erdőbe színházat nézni, aztán Varuska Lászlóval beszélgetünk a Salföldi Margó Fesztiválról, végül Illés Szabolcs mesél a szentendrei barokkudvarlásról. Ez itt a Kapcsolódjunk, én Kalmár András vagyok. Azonnal kezdünk!
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
Mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, színháza Bakonyban, az Amargant Színházi Műhely tavaly augusztusban volt a vendégem, egész pontosan a művészeti vezető Íj és Lénárd, aki most is itt van a vonalban, ők Farkasgyepű mellett csinálnak színházat. Szia Lénárd, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szia, és üdvözlöm én is a kedves hallgatókat.
Tulajdonképpen akkor elmondhatjuk, hogy nagyon jól sikerült a tavaly augusztus, hogyha idén is belevágtatok.
Hát mi ilyen kis vakmerő lények vagyunk, meg hál' Istennek azért jól is sikerült, a kettő így együtt van. A vakmerőség az azt jelenti, hogy mindig a semmiből szeretünk, vagy hát szoktunk ott legalább létrehozni. A másik viszont, hogy igen, hál' Istennek ott a helyi közönség és a környékbeliek, meg sokan Budapestről, vagy egyébként meg voltak Győrből, meg mindenhonnan, szóval, hogy azért így sokan elvándoroltak, és úgy érezzük, hogy van értelme csinálni.
Tök jó. Hát szó szerint a semmiből, mert ugye ott tulajdonképpen színpad sincs, csak fatuskók, amire le lehet ülni, ugye?
Így van. Hát fatuskók most már annyiban fejlődtünk, hogy időnként vannak pallóink is, tehát hogy két fatuskóra rakunk egy pallót, és akkor oda lehet. Így van, de hogy ez úgy működik egyébként, hogy mondjuk, hogyha valaki nagyon elég fájós, vagy nyugdíjas, vagy idősebb, akkor szoktunk neki kihozni egy-egy széket. Egy komplet közönséget nem tudnénk ezzel ellátni, de azért ugye a raktárunk még van, de alapvetően tuskók és pallók is. És pokrócok, párnák, aki amit hoz, szóval ilyen kis ami akad.
Igen. Nagyon izgalmasan hangzik, mondjuk el rögtön, hogy 7-től 10-ig, tehát augusztus 7-től 10-ig lesztek az Erdőben, és akkor mesélj kérlek arról, hogy miket adtok elő, ugye van egy vadi új történet, illetve több vadi új történet, de Kafka, hát ő most nagyon a levegőben van, egyrészt ugye volt tavaly a centenárium, azt hiszem, tehát volt a Kafka évforduló, vagy emlékév, ha úgy tetszik, másrészt egyébként itt a műsorban is beszélgettem Szántó Gáborral, akinek most jött ki a Kafka sírja című regénye. Szóval valamiért, ami kelet-európai, közép-kelet-európai identitásunkkal nagyon harmonizál Kafka. És hogyha jól értem, akkor ti valahogy a kastélyból és a perből csináltatok egy valamit.
Így van, és helyenként még az átváltozásból is tart van egy-két motivum benne. Tehát ez gyakorlatilag az ő alaptörténete volt, ami kiinduló pontunk. Karakterekből azért így jócskán kerültek bele az előadásra, de egy ilyen újra kevert koktél ebben a történetben megpróbáltuk Kafkát a mi értelmezésünkben egy picit másképpen megközelíteni. Hát ami így nagyon érdekes lehet egy mondatban elmondva, úgy csak kiinduló pontként, hogy egy mondat kivételével kérdésekben íródott az egész darab. Tehát minden mondat kérdés, tehát nem pedig felkiáltója kijelentő mondat, hanem kérdő mondat. És akkor így íródott meg egy darab, és úgy éreztük, hogy ez Kafkához eléggé rendesen passzol ez a világ, mert ő maga számtalan, nagyon érdekes, nagyon rejtélyes helyzetet tár föl gyakorlatilag a műveinkben, és a megoldást az sokszor ugye, hát hogy nem is úgyhogy hallgatóira bízod, hogy nem magyarázza meg, tehát nem magyarázza meg, és ezért az olvasók, vagy akik látják ezeket a történeteket, saját maguk indulnak el egy úton, ami számunkra egy nagyon izgalmas kiinduló pont volt, ami egy ilyen, tényleg egy ilyen, egyfajta egzisztencialista értelmezéshez is vezetett, tehát egy nagyon érdekes kiinduló pont volt számunkra.
Igen, hát tehát... hogyne, a bizonytalanság, tehát ami Kafka hőséből sugárzik, és amit mi is hát napi nap megtapasztalunk. Nyilván van ennek nagyon-nagyon sok aspektusa, lelki, gazdasági, politikai, stb. De hogy biztos, hogy Kafka nagyon-nagyon benne van a levegőbe, viszont lesz most gyerekdarabotok is.
Így van. Ács Tamás barátom a Leprikónok Átka című varrodani szöveggel, mesével érkezik hozzánk. Bergit Csandrás zenész fog mellette kísérni. Igen, ez az történt, hogy így mi mindig szoktunk így tehát úgy csináljuk, hogy előadások előtt van egy ilyen közös kis túrának, nem is mondanám, ilyen kis séta, mindig megnézzük az erdőt, elsétálunk a tóig, mert a kis erdőben ott szoktunk játszani, van egy kis tavacska, minden évben megnézzük, minden előadáson, és akkor én szoktam beszélgetni a nézőkkel, és akkor itt a környékbelieknél felmerült az, hogy ők nagyon szeretnék, hogy legyen egy gyerek előadás is, és akkor itt kapóra jött, hogy az Ács Tami barátunk, akit visszatérő színész ember, úgy döntött, hogy szívesen ezzel hozzájárulna a mi kis színházerdőnkhöz, és akkor most így behoztuk a Leprikónok Átka című gyerek előadást. Nekünk is nagyon izgalmas, én még nem is láttam ezt az előadást, Tomit nagyon ismerem. Ács Tomiról lehet, hogy tavaly meséltem, amikor beszéltünk, lehet, hogy nem.
Igen,
Szóval ő neki gyakorlatilag ez a történetmondás, a történetmesélés, nem is tudom, 13 vagy 14 monodráma előadáson van túl, ez neki eléggé az ő profilja, világa, gondolata. Tényleg érdemes eljönni, mert ő nagyon nagy csodákat szokott létrehozni színpadon.
Hát ha már a Tamást így nevén nevezted, akkor kérlek mutasd be gyorsan a társulat többi tagját is, hiszen a Kafkán így átsugáltunk, de nem mondtad, hogy
ez, jaj, de jó, hogy szóltál, mert igen, én is most egy kérdőjeleket hagytam magam után, és nem jelentettem ki sok mindent. Figyelj csak, igazából most egy olyan érdekes helyzet állt elő, hogy most öten játszunk ebben az előadásban, nagyon sok szereplőt, így elmondom akkor őket így ABC sorrend, az én nevem is benne lesz, ezért mondom magamat is, tehát Bicskei Mira, Ház Tamás, I. és Lénárd, Molnár Péter és Pető Kincső. Péter fog játszani egyébként a József K-t, mint pedig gyakorlatilag körülöleljük ezt így számtalan szerepben. Elkezdtünk ezzel foglalkozni, hogyha már kérdések nincsenek így kijelentve, hogy nincsenek a kérdésekre válaszok, akkor számunkra izgalmas formanyelvnek tűnt az állandóan változó szereplők világa, ami egyébként általában klasszikusan szokott működni kis szereplős előadásokban, de még közben is változtatunk. Tehát, hogy van olyan, hogy egy szerepet több ember játszik, vagy egy ember valamikor hirtelen megváltozik a színpadon az identitása. Tehát így valahogy egy ilyen folyamatosan változó világot hoztunk létre, de minden esetben velük dolgozunk most. Mira ő egy nagyon kedves ifjú lány, ő egy 15 éves, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon régen játszó nálunk színésznő, a Katonaállomban már benne
igen,
volt
főszereplő,
és mi nagyon szerettük, ott egy kislányt alakított, és akkor itt úgy jött ez a történet, hogy ő most ebbe belekerült. Hát Kincső már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon régen van, így a szakmában, nagyon sok filmen lehetett látni, meg nagyon-nagyon izgalmas színházi produkciókban. Tamás, ő most pályakezdő, ő a Kimiben színisul is most, és elég sok mindent csinál. Péter pedig a mi saját felfedezettünkben, mi tartunk tréningeket, és onnan kiemeltük, mert hihetetlen izgalmas személyiség elképesztő átéléssel. Szóval nagyjából így laktuk most össze ezt a dolgot, és így vált-válnak vetve nagyon rövid idő alatt improvizáltunk, darabot írtunk, és színpadra alkalmazzuk ezt az egész őrületet, ami itt fog történni. Tehát nem egyedül csináljuk ilyenkor, azért mindig, mikor a csapatod írunk, akkor én így szeretek beszélni tényleg azok róla, akik mögötte állnak. Most tényleg van egy konkrét önkéntes csapatunk Vajner Gerge Gyula vezetésével, akik holnap rendben lakják nekünk az egész erdőt. Nagy Tibor meg Szantis Dóri, ők lesznek azok, akik gyakorlatilag az erdőért felelnek, tehát ők a tulajdonosai ennek az egésznek, meg nagyon segítőkészek. Ág Magdolna, Magdiléni a folyamatos vendéglátónk, meg hát az egész falu ilyenkor össze szokott fogni, meg mindenki, aki csak él és mozog, és nagyon segítőkészek, tényleg ez egy ilyen kis közösségi esemény mindig.
Hát Lénárd, aki téged hallgat, az el sem tudja képzelni, hogy hát micsoda csodálatos élete van a független színházasoknak, vagy a független színház csinálóknak, élnek benne az erdőbe, jönnek a segítők, hozzák a finom elemózsiákat, csupa móka, derű és kacagás, abszolút irigylésre méltó, fantasztikus.
Így van, valójában igen, ezt elárulnám mindenkinek, hogy független színházi alkotónak lenni, az valójában maga a mennyország, csak jól titkoljuk, tehát igazából ez a helyzet nekünk egyetemben.
Tudják ezt, igen, tudják ezt máskor is, sejtik ezt nagyon-nagyon. De egyébként most a viccet félretéve, hogy csináljátok? Tehát van valaki, tudtátok pályázni, kaptatok valami támogatást, mindenki előszedte, nem tudom, a nagymama dugi pénzét a cihából, tehát hogy valahogy ezt fönn kell tartani, és hát ahogy nézem, azért a jegyáraitok nincsenek olyan operaházi magasságokban, hogy ebből lehetne ezt a dolgot tolni.
Ezt értem. Figyelj, ez úgy működik nálunk, hogy mi alapjában véve egy közösségi színházi alkotóműhely vagyunk, és úgy tartjuk fönn magunkat, hogy alapvetően a mindennapjaink része az, hogy mi színházi workshopokat tartunk, nyitott műhelyeket, zárt műhelyes produkciókat, zárt műhelynek végén előadás is van, tehát nálunk, hál' Istennek ez a hatásszünet műhely, amiről beszélek, az Amarban Színházi Műhelynek a közösségi műhelye. Gyakorlatilag ezzel együtt mi napi szinten gyakorlatilag rengeteg tréninget tartunk, és akkor ezzel dolgozunk, és akkor így a körülöttünk lévő alkotók, azok innen kerülnek, és sokan trénerek, tehát akik nálunk játszanak, azok nagyon izgalmasan tanítanak is.
És ők mondjuk a nagyvállalati szektorban adott esetben?
Olyan is van egyébként, hogy céges tréningeink is elő szoktak fordulni, abszolút, de a legfőbb profilunk a civilek, tehát nekünk tényleg egy viszonylag nagy közösség van körülöttünk, és mi napi szinten, tehát ebből tartunk egy próbatermet, hogy hozzánk járna tréningekre, és csináljuk ezeket a dolgokat, de igen, van céges vonalunk is, ha valaki felmegy a honlapunkra, az amargan.hu-ra, ott bármivel találkozik, tehát mi sok mindent csinálunk, van egy kis fesztiválunk is, azzal is dolgozunk, tehát mi alapjában véve most ez, hogyha így erre vagy kíváncsi, akkor mi nem úgy működünk, hogy van egy produkció, és abból fönntartjuk magunkat, hanem úgy működünk, hogy van egy éves működésünk, és akkor ennek alapján gyakorlatilag eloszolva azt nagyon fontosnak tartjuk, például a Színház Erdőt, nyilván valamennyi gázsi van belőle, meg nyilván tovább fogjuk vinni ezt a tematikát, de alapvetően egy közösségi olyan együttműködés, egyszerűen egyrészt imádják a színészek, másrészt van egy éves működésünk, és az alkotóink a sokféle módon dolgozunk együtt, és akkor ennek az egyik megjelenési formája ez az éves erdei színházi előadás.
Figyelj, elképesztő, hát erről majd egyszer mesélj komolyabban, meg hosszabban, de most maradjunk annál, hogy ajánljuk az előadásokat, és hát kihagytam a bizonyos szabadban a legfontosabbat, hiszen az a te monodrámád, és tavaly is volt, úgyhogy ezek szerint igen. Nagy siker a Szent Zsüszt.
Igen. Hát ez a Szent Zsüszt, igen, ez egy szóló előadás, Liszkai Tamás barátom rendezte, ő az érdekes tudni, akkor röviden elmondom, Szent Zsüsztről, aki talán nem tud, Robespierre-nek volt gyakorlatilag a jobb keze.
Barátja majd ellensége, ugye?
Valahogy így van mondhatni. Hát nem voltak annyira jóban a végén talán, vagy hát így igazából ez egy nagy ellenmondásos, de a legellenmondásosabb viszony az gyakorlatilag ennek a brancsnak vagy brigádnak egy ilyen, hát egyrészt ugye egy elég diktatórikus rendszerben működtek, másrészt meg olyan szinten szélsőségessé váltak, hogy ők úgy döntöttek, hogy a kereszténység helyett egy új kultusz alapítanak, ez az ész kultusza igen. lett. Tehát gyakorlatilag ez egy ilyen nagyon érdekes történet volt, amíg azt is hozzáteszem, hogy Szent Zsüsz volt az, akinek a beszéde után ítélték halálra a királyt, az egy ilyen nagyon érdekes történet.
Igen, igen.
De hogy ebből a szempontból, ha belegondolsz, hogy gyakorlatilag a kereszténység ellenében egy ilyen új vallás, álvallás, kultusz alapító emberről beszélünk, és arról beszélek, hogy az én rendezőm az egy Grotowski színházat csináló pap, akkor ez az ellenmondás folyamatosan érezhető a darabon.
Igen.
Ez a Isten tagadás, de ugye közben meg egyháziskolába járt, hogy ezáltal hogy lázadt föl, hogy mi van. Tehát ez egy ilyen folyamatosan, ha Szent Zsüszt, akkor úgy tűnik, hogy egyébként ez az évad, ez a kérdések évada, mert Szent Zsüsztnek a kétely az, ami az a folyamatosan csapódás egyik és másik értékrendek előtt, mellé, tehát irányában. Ez az, ami legjobban meghatározza az ő személyiségét. És hát ezt erdőben csinálni, ez egy ilyen nagyon izgalmas folyamat. Az erdő mindig egy ilyen szakrális tér, egy ilyen furcsa helyzet, ahol nagy döntések születnek, ahol az ember szembenéz a saját életével, ahol az ember egy picit átgondolja, hogy akkor most vele mi is történt valójában. Picit ilyen lét és nem lét közötti állapot érzékeltetésére való elképesztően izgalmas tér. Ez Kafkában is izgalmas, Szent Zsüsznél is izgalmas, meg hát akár a gyerek előadásnál is, az nyilván egy másik műfaj, de hogy igazából ez a helyzet. Tehát, hogy érdemes szerintem Szent Zsüsznél, sőt, most van egy ilyen új happünk, hogy van egy ilyen napi jegyünk, tehát hogyha valaki esetleg úgy gondolja, hogy három előadást szeretne megnézni egymás után, akkor ez a gyerek előadás, egy Kafka per előadás, meg egy Szent Zsüszt előadás egymás után megnézhető, tehát egy ilyen teljes komplex napi program is lehet akár.
Bérlet.
Napi igen. Egy bérlet, így, ahogy gondolod, teljesen jó. Tehát igazából majd megnézzük, tehát hogy ez egy ilyen kis dolog, hogy most azon gondolkoztunk, hogy tudunk esetleg egy ilyen komplexebb élményt, tavaly mindig azt csináltuk, hogy minden héten más előadás volt, most kicsit azzal szórakozunk, vagy próbálkozunk, hogy ezek kicsit egy napon egy komplex egység csomagként is akár még nézhetőek legyenek. Szóval valahogy így.
Lénárd, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Elszállt az időnk, de akkor még egyszer elmondom, hogy augusztus 7 és 10 között Farkasgyepű melletti erdő, van busz, oda lehet jutni, igazából nem olyan kényelmetlen a dolog, mint ahogy ezt mi itt az elején viccesen leírtuk. Akit érdekel, az amargant.hu színház erdő, Amargant színházi műhelyre rá lehet keresni, és ott minden információ fönn van. Lénád, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, én mindenképpen menni fogok, és nagyon-nagyon sok sikert kívánok nektek.
Köszönöm szépen én is neked is, minden jót neked is a hallgatóknak.
Köszönöm szépen, szervusz!
Hello!
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem, vagy kérdezem.
Mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, idén a nyári Margu Irodalmi Fesztivál Salföldön lesz, méghozzá augusztus 7 és 9 között, és ki más is lehetne itt a vonalban, mint Varuska László fesztiváligazgató. Szia Laci, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
Szia!
Hát hogyan esett a választás Salföldre? Ugye korábban Zalában volt egy helyszínetek, aztán kimaradt egy év, és akkor most egy kicsit közelebb kerültetek a Balatonhoz.
Így van, hát a cél az nem változott, hogy legyen egy oldottabb nyári irodalmi fesztiválunk, amit, ahogy mondtad, tényleg Zalában indítottunk el, ott háromszor megvalósítottuk, és nagyon jól sikerült, viszont változtatni kellett sajnos, és így ezért kerestünk egy új helyet, és így a csapat különböző tagjai, részben én is, nagyon sokat járunk a Káli-medencébe, meg sokat járunk a bányakertbe, és a bányakertesekkel kezdtük el arról beszélni még tavaly, hogy mi van akkor, hogyha oda szervezzük meg a következő nyári Margót. Ugye, aki ritkábban jár a Káli-medencében, a Balaton északi partján, neki azt kell elképzelni, hogy ez egy ilyen fantasztikus környezet, rengeteg jó borászattal, étteremmel, csodálatos környezettel, és a bányakert ez egy olyan koncert és vendéglátó helyszín, ami a szívünkhöz igazán közel áll, és itt kezdtünk el gondolkodni abban, hogy hogyan tudjuk megcsinálni a nyári Margót. Nyilván nem egy az egyben azt, amit Zalában megismerhettek a látogatók, hanem egy kicsit a Káli-medencére szabva, de a lényeget tekintve nem változtattunk, tehát rengeteg irodalmi program van, és este pedig koncertek.
Igen, a bányakertről azt kell tudni, hogy azért bánya, mert egy működő homokbánya tövében van, egy kicsit egy ilyen romkocsmára hasonlít, de hát egyáltalán nem egy fővárosi környezetben, mert ahogy mondtad, hát kialudt vulkánok, tanúhegyek, 5 percre a Balaton, és hát van egy nagyon romantikus páros kolostorom is az erdőben, ami egy fontos helyszínetek lesz, hogyha jól tudom, akkor ott lesznek a beszélgetések.
Igen, és nagyon jól leírtad a környezetet, és ez a páros kolostorom az azért fantasztikus helyszín, mert ez egy erdőben van, Salföldtől, nem tudom, 15 perc sétára, és amikor kerestük azokat a helyszíneket, ahol így a Margó a legotthonosabban érzi magát, akkor az egyik ilyen helyszín ez a kolostorom volt, ami hát tényleg egy ilyen díszlethelyszín, és ezt most jó értelemben mondom, hogy így az erdők közepén ott van egy romtemplom, itt lesznek az irodalmi beszélgetések, és hát bízunk abban, hogy a közönségünk is oda fog sétálni, és fel akarja fedezni ezt, és egyébként az még ebben különleges, hogy mivel ez egy erdőben van, ami eleve sokkal hűvösebb, és a klímától jobban védett, ezért itt már kora délután elindulnak az irodalmi programjaink majd. Egyébként itt lesz Rőrig Géza, Simon Márton, Kemény Lili, Bíró Zsombor Aurél, a Kovács Ikrek, Závada Péter, tehát hogy igazi irodalmi csemegék lesznek.
Visszatérve még egy pillanatra a páros kolostoromra, az tényleg egy ilyen szakrális tér, és említetted a borászatokat, egyébként ahol belép az ember a kolostorba, és egy ilyen gyönyörű boltíves kapu, az a régi boros pince. Tehát ott kell, igen, ott kell bemenni. Milyen alapon választjátok ki azt, hogy kik lesznek azok az írók, akikkel beszélgettek? Mert a zenészekre hát nyilván arra 1000 recept van, meg hát elsősorban, hogy ki az, aki ráér ebbe a nagyon-nagyon sűrű fesztivál időszakba, de amikor az írók közül dönti kell, hogy ki lesz a vendég. Ugye van egy elég erős fókusz a fiatalokra, ahogy említetted a Kovács Ikreket, de hát Závoda Péter azért már nem tekinthető fiatal írónak, és hát Rőrig Géza sem. Vagy...
Tiltakozom.
Igen? De Gerevics András sem.
Uh-huh. Alapvetően úgy, csak hogy egyen hátrébb lépjek, hogy erre rendes választ tudjak adni. Ugye a tavaszi meg az őszi Margunk az annyiban teljesen más, hogy ezek régóta mennek, és itt nagyon fontos könyvpiaci szerepet is betölt a fesztivál, tehát rengeteg friss kortárs könyvet mutatunk be, igen, magyarokat tavasszal, össze meg magyarokat és külföldieket, idén is 12 külföldi érkezik majd, és ennek nagyon más szervezési oldalról is a dinamikája, meg más az elvárás a Margó irányában is, és itt nyáron mi azt próbáljuk megvalósítani, hogy azért őszintén szólva mi is kikapcsolódni megyünk a fesztiválra, és olyan köteteket, szerzőket hívunk meg, akik így az elmúlt egy évben fontosak voltak számunkra, illetve nyilván mindenkit nem tudunk meghívni, ezért egyfajta válogatást adunk. Ugye a prózaírók közül a Kemény Lili, Bíró Zsombora úr és a Kovács Ikrek érkeznek, ők voltak a tavalyi Margó díjnak a top háromjában, tehát ők a legígéretesebb pályakezdőknek tartotta a zsűri őket. Költészetben meg az volt a fontos, hogy egyfajta ilyen színes kínálatot adjunk. Tehát Gerevics Andrásnak egy queer verses kötete jelenik meg, Rőrig Gézának egy olyan verses kötete, ami ezt a kérdést majd neki fogom föltenni igazából, mert ez még egy hipotézis, hogy régóta pletykálják, hogy írja a nagy regényét a Rőrig Géz. És hogyha jól értem, akkor ez egyfajta ilyen előtanulmánya ez a regényhez, és ezért hívtuk meg. Azért alapvetően a Margónál nyilván ezek közül a szerzők közül többen már többször felléptek nálunk, és szeretjük megmutatni, hogy ezek az alkotók éppen hol tartanak a pályájukon.
Egy helyszínt még kihagytunk, ez a Salföldi Faluház, itt ugye lesznek filmvetítések a friss húsnak a felhozatalából, de például lesz dalszerelő műhely Betonhoffival. Ez alatt mit kell érteni, és azért is kérdezek erre rá, mert azért a Salföldi Faluház méretei hát meglehetősen kicsik.
Hát igen, ez egy nagy félelmünk, hogy hányan férnek be erre a programra. A dalszerelő műhely azt szerintem most minden költői túlzás nélkül az elmúlt évek egyik legizgalmasabb kulturális projektje, amit Fazekas Gergő, a Zeneakadémia kezdett el csinálni, ami szerintem így ha angol szesz nyelvterületen indította volna el, akkor most egy óriás sztár lenne, de reméljük, hogy ez egyszer összejön neki. De válaszolva a kérdésedre, itt slágereket, tehát mostani slágereket kezd el tanulmányozni, és szed darabokra, ami alatt azt kell érteni, hogy elmagyarázza, hogy mi a zenetörténeti hagyománya annak az adott számnak, miket idéz meg. Ugye most itt Betonhoffi dalával fog majd foglalkozni, beszél a szövegről, tehát egyfelől egy ilyen előadás, másfelől meg olyan színes és érdekes, hogy egyszerűen máshogy kezdesz el gondolkodni a zenéről. Volt a tavaszi Margón, meghívtuk a középiskolásoknak szóló rendhagyó irodalom órára, hogy tartson egy órát, és ott egy pogányinduló számot elemzett a diákoknak, és amit így végighallgattam, és én nagyon szeretem a pogányindulót, de hát annyira sok új információ hangzott el, hogy, hogy a zenetörténet klasszikusai azok milyen hatással lehettek. Ezek nem szándékos utalások, mert olyanok is voltak azokban a dalokban, hanem az, hogy értsük, hogy itt mindennek mindenhez köze van, és ez a... Tehát amit mi szeretünk a Margóban, és amit a Fazekas Gergő szerintem csodálatosan csinál, hogy a hagyományról is úgy tud beszélni, hogy ez egy élő dolog, és most is hatással van ránk. Szóval ez egy nagyon érdekes, egy kicsit hasonlít egy TED Talkra, mármint abban az értelemben, hogy egy ilyen inspiráló, informatív előadás, másfél nagyon szórakoztató is, és a harmadik meg az, hogy tényleg minden egyes ilyen nagy slágerről sokkal többet meg fogunk tudni, és a végén kiderül, hogy ezek azért nem ilyen bugyuta dolgok.
Hát Fazekas Gergő egy zseni, de ez azt jelenti, hogy akkor maga Schwarz Ádám nem lesz ott, azaz Betonhoffi ezen a műhelyén beszélgetésen.
Idén ebben a formájában tudtuk elhívni Schwarz Ádámot, hogy a dal dalával lesz jelen, és reméljük, hogy egy későbbi nyári Margó majd fel is fog lépni.
Világos, viszont ott lesz Becsei H. Miklós, hát gondolom az egyik, mert hogy van belőle ilyen 5-6, aki úgy járja az országot, a nem tudom, művészetek völgyébe és az ördög katlanon, tehát párhuzamosan ott van, nem tudom, hogy most melyik Vecseihály Miklós lesz nálatok.
Az a Vecseihály Miklós fog elérkezni, aki ott lesz, ezt tudjuk ígérni, és ez egy, szerintem egy szuper projekt, a Beg Zolival együtt csinálják,
igen.
És arra épül a műsor, hogy ez a két alkotó művész, ezek nem egy fix programmal érkeznek, hanem kártyákat húznak az előadás alatt, és ezeken a kártyákon hívott szavak vannak, és ami az eszükbe jut, azt előadják, meg beszélgetnek róla, tehát nagyon különleges műsor ez. Tehát ez, nem, ez valahogy a koncert és a beszélgetés között félúton van, de ettől lesz ilyen nagyon intim és nagyon érdekes.
Jó, hát nem akarunk hangos műsorújságot csinálni, mert minden fönn van a Margófest oldalán. Esetleg van-e olyan akár esemény, akár fontos információ, amit kiemelnél? Azt tudom, hogy jelenlegi szervezés alatt, vagy szavazás alatt áll egy buszjárat, hogy az merről merre menjen, vagy nem tudom, hogy ezt már kőbevéstétek-e, hogy ez hogy lesz.
Így van, a szavazás lezárult. A szavazás lezárult. Igazából tényleg kiírtunk egy ilyen szavazást azzal kapcsolatban, hogy mivel most vagyunk itt először, és még nem vagyunk otthonosak abban, hogy ki hol lakik, ezért szeretnénk segíteni a közönséget abban, hogy eljussanak a fesztiválra, illetve haza is jussanak majd a koncertek után, és ami most látszik, hogy lesz egy Tapolcáról induló buszjárat, aha, ami megérkezik Salföldre, és lesz egy másik vonal, ami pedig a, hát egy ilyen Ábrahámhegy, Mindszentkála, Salföld, Révfülöp kört fog leírni, és ezt most fejben mondtam, mert nincs előttem a pontos térkép, de az a lényeg, hogy ott a környéken szeretnénk ezt lehetővé tenni, illetve az nagyon fontos, hogy autóval is lehet érkezni, mert van nagy parkoló, illetve nyilván taxikkal is majd lehet közlekedni, ilyen helyi taxikkal, mert az nagyon fontos, hogy a Bányakert az Salföld mellett van valójában, tehát a falu mellett van, még hogyha nagyon közel is tőle, de ahogy mi se Salföldön tudunk megszállni, hanem a környező településeken, ezért a látogatók is erre vannak kárhoztatva, hogy a környező településeken szálljanak meg, de ehhez egyébként azt kiemelném, hogy ez szerintem egy iszonyú nagy előnye ennek a Salföldi Margónak, hogy azt próbáltuk meg elképzelni, hogy hogyha mi elmennénk egy ilyen fesztiválra, akkor hogy éreznénk jól magunkat, hogy délután este koncertek, de egyébként meg délben, kora délután mindenféle programra el tudunk menni, a Folly Arborétumtól a Pálfi Pincészetig, Borkostolóra, és nagyon sok helyet sikerült bevonni ebbe a őrületbe, amit Nyári Margónak hívunk, tehát hogy tényleg szeretnénk azt, hogy megmutassuk, hogy egy fesztivál az nem csak abból áll, ami a fesztiválon történik, hanem egy fesztivál abból is áll, amit azokban az órákban értelmesen és jól tudunk eltölteni, amikor nem a fesztivál területén vagyunk.
Hát Laci, szerintem minden lényegeset elmondtál, ami a közlekedést illeti, mindenkinek a kerékpárt javaslom, mert mégis az a legegyszerűbb, meg legcélszerűbb. Igen, pontosan ezt akartam mondani, és a láthatósági mellény sem ciki. Érdemes azért itt a sötéte utakon hordani. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, akkor még egyszer mondom, Nyári Margó Fesztivál Salföldön, a Bányakertben, illetve környékén, augusztus 7-től 9-ig. Valuska László fesztivál igazgató volt a vendégem. Köszönöm, hogy itt voltál még egyszer.
Köszönöm szépen.
Szervusz.
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem, vagy kérdezem.
Mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, illatokról és parfümökről lesz szó, és a beszélgetésünk apropója érdekes módon az Anna Bál, ami 200 éves, és idén lett az Anna Bálnak egy saját illata, ez a Tihanyi Vízhang nevet viseli, és itt van a vonalban Nyárádi Natália, parfümőr, aki ennek az illatnak a megalkotója. Szia Nati, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál!
Jaj, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
De magyarázzuk már el ezt a parfümört, hogy itt most arról van szó, hogy ez a francia parfümér szónak a magyarosítása, vagy hogy őrizni kell a parfümöt, mint a koronaőrnek, vagy nem tudom.
Nem, ez igazából tényleg egy magyarosítása ugye ennek a francia
elcsítás szépen, mert
te
biztos jobban tudod ezt, hiszen Franciaországban végezted ezt a gyönyörű szakmát,
igen,
ugye?
Igen, igen. Ugye franciaul ez a parfümör.
Na, mondtam, hogy ez szebb lesz, igen.
Igen, ugye magyarosan ez parfümör, de ugye szoktak minket orrnak is hívni, de nem minden orr parfümör, viszont minden parfümör orr.
Na várjál, várjál, de magyarul orrnak, vagy ez is egy nemzetközi szó?
Nemzetközi kifejezés ez is,
aha,
de
gondoltam.
Magyarosítva ugye ezt így lefordítjuk nagyon egyszerűen orra, de igen, ez egy ilyen általános dolog, hogy orr van több, de parfümör kevesebb.
Fú, nagyon bonyolultan hangzik, de nagyon izgalmasan is. Figyelj, én azt vettem észre, hogy tulajdonképpen itt a, hát szerintem a 2000-es évek elején óta lett egy forradalom, mármint hogy a férfiak körében is ugyanilyen népszerűvé váltak a parfümök, mint a hölgyek körében. Korábban ugye azért ez egy alapvetően női dolog volt.
Ez nagyon érdekes, ugyanis történelmileg viszont sokkal inkább a férfiak életében volt ez nagyon fontos előzetesen. Volt ennek vallási része is, ugye ritusokhoz használtak
hogyne
illatokat.
Persze.
Ugye ez igazából a nemesi rétegnek egy státuszszimbólum volt, hogy ők milyen ritka és drága illatanyagokkal illatosítják magukat, illetve az otthonukat. Úgyhogy ez nagyon sokáig egy státuszszimbólum volt, és igazából nagyon sokáig ez nem is vált így ketté, hogy női vagy férfi parfüm, hanem igazából parfüm volt, vagy illatszer.
De valószínűleg nem is volt gyógyszer. Olyan nagy a paletta, nem? Tehát, hogy volt egy-két alap dolog, és kb. Ennyi.
Hát ugye, mint mondtam, tehát nagyon csak a felső réteg számára voltak elérhetőek ezek a készítmények, az átlagember nem nagyon tudta illatosítani az életét, vagy az otthonát, de ez a kémia forradalmával és fejlődésével, a modern parfümkészítés létrejöttével az 1900-as évek, hát 30-as, 40-es évek környékén változott meg, amikor is elindult a nagyipari parfümgyártás és a nagyipari parfümértékesítés. És
teszem hozzá,
már...
bocsánat, zárójelben a nagyipari gyógyszergyártás is, tehát azért igen, valahogy ez a dolog ez úgy kéz a kézben jár, hiszen kémiáról
hát
van szó, molekulákról.
Pontosan, vegyészet ugyanálunk is az alapja mindennek, úgyhogy ez teljesen kéz a kézben jár, és ugye igazából itt vált ketté ezzel a nagy piaci parfümértékesítéssel a női és a férfi parfüm, hiszen ugye marketingelni igazából jobban lehet, hogyha a célcsoport szűkebben van meghatározva, és nem véletlenül létezik női tusfürdő, meg férfi tusfürdő. Úgyhogy ez is ennek kapcsán alakult ki igazából, hogy hogyan lehet a bizonyos célközönséget megfogni, ugye marketing és ehhez hasonló eszközökkel. Úgyhogy ez így alakult ki, de amúgy ez valóban elmondható, hogy most már egyre többet érdekli igazából a férfiakat a parfüm. Régen ők is, tehát hogy folyamatosan sokat vásároltak, egy nagyon jó vásárló közönség a férfiak, viszont most már úgymond érdekli is őket, egyre többet foglalkoznak vele, de nagyon érdekes, mert történelmi szinten viszont például a parfümőrök nagyon sokáig tradicionálisan főként férfiak voltak.
Uh-huh. Egy dolog az biztos, hogy nagy pozitívum itt a változásban, hogy hát régen nagyon-nagyon sok természetes anyagot használtak. Most erre azt mondhatnánk, hogy jó, de hogy akkor mondjuk kimondom, hogy ámbrás cett, meg hogy hívják azt a kis kedves állatot, azt hiszem, hogy a pézsma is. Ugye, meg voltak még ilyen állatok, akik áldozatul estek ennek. Most már azt gondolom, hogy ez nincsen, hiszen nagyon sok minden szintetikusan előállítható, illetve hát korlátozódik talán ez a növény.
Igen, igazság szerint ugye régen csak természetes alapanyagokat használtunk az illatkészítéshez, ebben voltak természetesen állati
cibet, macska,
alapanyagok
ezt kerestem,
is.
Igen.
Például igen, cibet, ugye pézsma szarvas, az ámbrás cetnél szerencsére ott az állatot nem kell ehhez bántani, úgyhogy a mai napig amúgy ámbra még van természetesen, csak nagyon kevés létezik belőle, és ezért nem annyira fenntartható, és ezért nem használjuk a nagyiparban. Viszont ugye, hogy a kémia fejlődött, először is képesek voltunk a növényekből egy-egy molekulát izolálni, tehát kivontuk a természetből az egy darab molekulát, majd ezeket a molekulákat, ahogy ugye említetted, ugye a kémia fejlődése, orvostudomány fejlődése, ahogy megismertük a kémiai, szerves kémiai szerkezetét, innentől kezdve elő tudtuk ezt állítani laborban is. Úgyhogy ma már nem kell a természetből kivonatolnunk, és így egy sokkal tisztább, sokkal fenntarthatóbb alapanyagot kapunk, és én nagyon sok esetben jól hangzik, hogy természetes valami, viszont az is igaz, hogy a természetes alapanyagainkban is ezeknek a az összetevői között rengeteg allergén található, illetve olyan alapanyagok, amik akár károsak is lehetnek. Úgyhogy ezek nálunk nagyon korlátozva vannak, hogy mi kerülhet a parfümben. Sok parfüm alapanyagot amúgy tisztítunk is, tehát például természetes alapanyagokat. Mondok egy példát, például ilyen a bergamot. Bergamot olaj minden parfümben található, szinte rengeteget használjuk, nagyon közkedvelt alapanyagunk. Viszont a bergamot egy citrus, és található benne bergapten. És ez a bergapten, ez igazából egy fényreaktív molekula. Na már most, hogyha ez nagy százalékban bőrre kerül, akkor égési sérüléseket tud okozni, hogyha napfénnyel érintkezik. Úgyhogy ezt a szakmában mi nagyon figyeljük, és egy nagyon leszabályozott rendszerben dolgozunk pont ennek köszönhetően.
Ugye nektek van egy családi vállalkozásotok Tíkhanyba, ti hoztátok, hát most csúnya szóval újra divatba, vagy újra megtelepítettétek a levendulát, és nyilván a levendula illata szerintem mindenkinek megvan. De hogy azt akarom kérdezni, hogy magának annak a típusú, magas szintű, professzionális parfüm készítésnek, parfümös tudásnak, amivel te bírsz, ennek van, vagy lehet jövője Magyarországon? Vagy inkább ez megmarad azért egy szűk szegmens részére?
Igazság szerint ugye mi, amikor létrehoztuk a vállalkozásunkat, ugye 16 éve nyitották a szüleim az első levendula boltot Magyarországon.
Ez az illatok háza, ugye?
Hát ugye akkor még Tihany egy kézműves levendula bolt néven nyitottunk, és ma már ugye Eau de Tihany márka néven vagyunk. Ugye ez is a parfümökre utal, mint az Eau de Parfüm. Ugye ez is a franciából jön, ugye Tihany vize az Eau de Tihany. És ugye most már ugye az illatok háza is ugye ennek a része. És igazság szerint ugye mi elkezdtünk többet illatokkal foglalkozni, és ennek kapcsán kerültem ugye én is ebbe a világba bele, és ennek kapcsán jutottam ki Franciaországba megismerkedni a szakmával, és ez indított el engem igazából ezen az úton. És visszatérve a kérdésedre, igazából én pont ezért is jöttem haza, vagy hát nekem pont ilyen céljaim is voltak ezzel, hogy én szerettem volna külföldön tapasztalatot gyűjteni, megszerezni a tudást, hiszen a nagyiparban ott rengeteg tudás van, amit el lehet sajátítani, és ezt máshol nem lehet megszerezni, hiszen egy nagyon titokzatos iparról is van szó, és nagyon nehéz bekerülni. És ezért mégiscsak egy nagyon komoly szakmáról van szó, úgyhogy én sok évet töltöttem külföldön pont emiatt, de végül is az volt a célom mindig is, hogy hazatérjek Magyarországra. Ugye sajnos Magyarországon ma nincsen parfümipar. Ez nagyon nehézé teszi a munkánkat. Ugye van egy 50 éves kimaradásunk, ugye így az államosítások kapcsán, ugye dr. Bitara Gyula, aki Tihanyba hozta a levendulát, ugye az ő öröksége, ő ugye illóolajgyáros volt, és már tényleg parfüm minőségű illóolajakat állítottak elő Magyarországon, ugye az ő hagyatéka is elveszett, vagy ez az örökség is elveszett. És ugye ezt mi karoltuk fel így az illatok házában a kiállításon keresztül, és igazából ez a helyzet, ez a mai napig fent áll, hogy nincs Magyarországon parfümipar, viszont kis mennyiségben igazából, tehát én is ezt a független parfümőri vonalat, artizán parfümőri vonalat viszem igazából, úgyhogy én a saját márkánknak vagyok az in-house parfümőre, tehát hogy a márka saját parfümőre nekik kreálok, illetve magánmegbízásra készítek illatokat, de ez nem egyszerű. Tehát ez nem egy olyan dolog, ami könnyű, nincs is rá nagyon precedens, hogy ezzel valaki főállásban csak kreációval foglalkozom Magyarországon, hiszen nagyon nehéz, és nincs is rá úgymond keret, úgyhogy mindent magunknak kell kialakítani. Nekem szerencsére sok külföldi kötődésem van, olyan cégek, akik ebben engem tudnak támogatni, olyan szakmai mentorok, akik tudnak ebben támogatni, viszont korántsem könnyű.
És milyen a te orrod? Már bocsánat, így kérdezem, de ugye egy jó szomelié mindig nagyon ügyel arra, hogy egy hosszú borkóstolásnál, vagy bor ajánlás, vagy vacsora során se hát fogyasszon túl sokat, mert akkor nyilván egyrészt elmegy a józan eszés, meg az ízlése is. De mi a helyzet egy parfümőrrel? Hát úristen, nincs az, hogy egy idő után így az emberek effektíve eldugul az orra, és már nem érez illatokat, vagy nehezen különbözteti meg őket?
Ez nagyon érdekes kérdés, mert a legtöbb ember azt gondolja, hogy valaki attól lesz jó parfümör, vagy attól lesz jó orr, hogy nagyon érzékeny orra van. Ez nem kifejezetten így van, hiszen hogyha valakinek érzékeny az orra, akkor azért hamar általában el is telítődik, és zavarják az illatok. és mi viszont ugye parfümörként egész nap illatokkal dolgozunk, és egy laborban ugye tiszta alapanyagokkal dolgozni, ott azért nagyon megterhelve van az orr, tehát azért mi nagyon erőteljes illatokkal is szoktunk dolgozni, amik nem feltétlenül jók, vagy kellemesek, úgyhogy ezeket ez bírni kell, és ehhez kell egy strapabíró orr. Nekem igazából ez talán a tehetségem, hogy nekem nagyon strapabíró orrom van, úgyhogy én nagyon sokat tudok illatolni szerencsére. Természetesen ez függ az alapanyagoktól is, vagy az adott molekuláktól is, amit illatolunk, hiszen mondjuk egy friss citrus illat, az nagyon könnyen kitisztul az ornyák a hártyánkból, és nagyon sokat meg lehet belőlük illatolni egy nap, de viszont nehezebb molekuláknál, például a pésma molekuláknál, ott azért el tud telítődni egy jó pár illat után az orr, ugye ezek kicsit lassabban tisztulnak az ornyák a hártyából, úgyhogy amúgy ez is befolyásolja ezt, ami szerintem nekem így egy erősségem, hogy én azért így ki tudom zárni az illatokat, úgyhogy engem, hogyha annyira nem szeretném, akkor nem zavarnak.
Hú, ez nagy előny.
Igen, úgyhogy én tudok így fókuszáltan illatolni igazából, tehát hogy azzal foglalkozzon az orrom, amivel kell, és igazából az orrunkat pedig tréneljük, és folyamatosan foglalkozunk vele, folyamatosan fejlesztjük. Ez például egy alapja a tanulásnak is. Ugye én kint végeztem, ahogy említetted, Franciaországban, a Grasse Institute of Perfumery-ben, és ott például ezen a képzésen ez az alapja volt mindennek, hogy folyamatosan illatoltunk és fejlesztettük az orrunkat, vakteszteket csináltunk minden héten, memorizáltuk az illatokat, tehát ez egy nagyon hosszadalmas folyamat, de igazából az orr az fejleszthető. Tehát kell egy alapvető tehetség, egy alapvető hajlam talán, de onnantól kezdve pedig fejleszthető maga a szaglás, és ezek az érzékelések, viszont az orrnak a képességei azok pedig adottak.
Fú, Nati, órákig hallgatnálak, még annyira izgalmas, de lejárt az időnk. Rájöttem, hogy mit kell neked kívánni. Felső légúti megbetegedés mentes évet, ugye? Ez azt gondolom, hogy
a ti
szakmátokban ez elég fontos, kb. Mint egy opera énekesnél. Nagyon szépen
hát
köszönöm, hogy itt voltál.
Ödötik, nagyon szépen köszönöm
hogy ejtik szépen a márkát?
Ódötihany.
Ódötihany. Ódötihany.
Ezt senki nem tudja, hogy a franciák az EAU-ból hogyan csináltak ót, de ó, de tihany.
Ó, oké. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és beszéljünk még, hogyha lesz új apropó, vagy új illat, vagy bármilyen.
Én nagyon örülnék neki.
Jól van, köszönöm még egyszer, hogy itt voltál, szerpusz.
Köszönöm én is.
És most! Ennyi volt mára. Találkozzunk jövő hét szerdán délután. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.